Több rétű a válasz sajnos. Egyrészt fogadhat egy tanácsadót, aki megmondja, hogy mit csináljon. Ez egy egyszerű változat. De nincs sok ilyen sajnos, pláne KKV szinten, pláne Magyarországon is. Ilyen szempontból azért van különbség, hogy talán Németországban az üzemméret miatt ott azért vannak erre már szakosodva.
Jó napot, sziasztok! Ez itt a Portfolio Business podcastje, én Orosz Márton vagyok, és egészen különleges vendégeim vannak itt a stúdióban, ugyanis a Portfolio podcast sorozatában a Magyarországon 25 éves McKinsey szakértőivel beszélgetünk a legkülönfélebb témákról. Első adásunkat visszahallgathatjátok szintén itt podcast csatornáink között, az egy makrogazdasági téma volt, és a linkét is be fogjuk majd tenni a beszélgetésnek, de most egy teljesen más témában beszélgetek szakértő vendégeinkkel itt a Portfolio stúdiójában, méghozzá Boyer Brigittával, a McKinsey junior partnerével, digitalizációs szakértővel.
Jó napot, sziasztok!
És Kadocsa András partnerrel, a közép-európai autóipari vezető, globális ipar 4.0 társvezető a McKinsey-nél.
Jó napot, sziasztok!
Örülök, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és beszélgethetünk egy kicsit. Szerintem nagyon érdekes témákról lesz itt szó, és hát nagyon aktuális témákról is. Méghozzá az ipar 4.0-át fogjuk egy kicsit megnézni, hogy 2021-ben hol is tart. Egy kicsit arról fogunk beszélgetni, hogy a digitalizáció az iparban, a robotizáció az iparban mennyire terjedt el az elmúlt hónapok történései hatására, mennyire fejlődött ez az egész ökoszisztéma, és hát persze arról is fogunk beszélgetni, hogy a magyar ipar hogy áll ezekben a vonatkozásokban. Úgyhogy rögtön kezdeném is azzal a kérdéssel, valószínűleg hallgatóink közül sem mindenki van tisztában azzal, hogy pontosan mit is jelent az ipar 4.0. Egy kicsit segítsetek nekünk helyre tenni, hogy mit is jelent ez a fogalom önmagában, hogyan is kell ezt értelmezni, és hát legyetek szívesek, mondjatok néhány gyakorlati példát, hogy a hallgatóink is ezt el tudják képzelni.
Az ipar 4.0 az azért 4.0, mert a negyedik ipari forradalomnak szokták nevezni. Megelőzte három ipari forradalom ebből következően, a gőzgép, a villamosítás és a gyártósorok, illetve az automatizáció megjelenése. Annyi különbség szerintünk van a négy ipari forradalom közt, és emiatt mi egyébként a negyediket szoktuk is mondani, hogy ez nem igazi forradalom, hogy még az első háromnál megjelent egy technológia, ami előtte nem volt, és az okozott egy forradalmat. Itt olyan technológiák okoznak forradalmat, amik valamilyen formában jelen voltak az életünkben, akár már évtizedek óta. Kedvenc példám ezzel kapcsolatban az Advanced Analytics, tehát az analitikus módszereknek az alkalmazása, vagy mesterséges intelligencia, big data, ugye nagyon sok az adatokhoz kötődő dolgok, hogy 20-30-40 évvel ezelőtt, már 50 évvel ezelőtt is egy atomerőműben ugyanúgy számítógépek viszonylag Advanced Analytics módszereket használtak bizonyos optimalizációkra, és hogyha oda vezényelt mondjuk az ember egy 20 fős tudós csapatot fehér köppenybe fél évre, és kibérelték mondjuk az ország szuperszámítógépét, akkor még tudtak egy kicsit bizonyos folyamatokon, vagy egy erőműbe, vagy egy finomítóba, tehát hogy igazán ez megért, ott lehetett ilyen analitikát csinálni. Ami a forradalom ma, hogy ugyanezt egy kis és középvállalat, akár egy egyszemélyes cég, akár egy okostelefon segítségével el tudja a saját folyamatára végezni adott esetben. Tehát az áttörés az részben ez, vagy az az áttörés, hogy végtelen mennyiségű adatot tudunk egy egész gyárra most már megnézni. Tehát nem egy kemencét optimalizálunk, mint 30 évvel ezelőtt a szuperszámítógéppel, hanem egy gyártelepnek mondjuk az összes szenzorának az összes adatát, és nem is mi optimalizáljuk már, hanem mondjuk a gépi tanulási algoritmusok optimalizálják. És az automatizáció a másik fontos pillére, ami szintén olyannyira jelen van már az ipar életében egy ideje, hogy a harmadik ipari forradalom volt maga. Az igazi áttörés itt az, hogy sokkal olcsóbb, rugalmasabb, egyszerűbben integrálható, többféle feladatra alkalmazható automatizálási technológiák jöttek létre. Tehát az áttörés az, hogy nem csak azokban a klasszikus élethelyzetekben egy ketrec mögé zárt robot hegeszt mondjuk egy autó karosszériáját, hanem egészen abszurd kis feladatokra is egy nagyon kisméretű, olcsó, könnyen beüzemeltő gépet oda lehet állítani, amit másnap egyébként átrakhatok egy másik helyre, ott pillanatok alatt betanítom, és azt fogja elvégezni. Tehát itt is egy olyan áttörés következett be, amitől egy egészen új hulláma megindulhat az automatizációnak.
Akkor, ha jól értem, az ipar 5.0, azt még nem tudjuk, hogy mi lesz. és az még csak még mondjuk évtizedek vagy generációk múlva lesz. Tehát itt ezt nem úgy kell elképzelni a hallgatók, mint mondjuk a 4G és az 5G közötti néhány éves különbséget, hanem itt azért sok-sok évtizedes, talán évszázados távlatokról is beszélhetünk.
Ebben abszolút igazad van, bár egy kicsit gyorsuló az ütem, ahogy látjuk is ezekből, és egyébként az 5.0-át már elkezdték emlegetni, én ennek nem vagyok annyira híve magam részéről, ugyanis ez a sustainability, a fenntarthatóság belekeverése. Annak híve vagyok, hogy ez legyen, de ettől szerintem nem lesz önmagában ipar 5.0. Az mondjuk egy ipar 4.0 plusz sustainability, mint fontos szempont. De valószínűleg azért egy ideig most ez el fog tartani, ugyanis a fő kihívás az ipar 4.0-val az, hogy ennek az implementációja az iparban sehol nem tart még, most röviden így lőném le, úgymond a poént. Tehát nagyon is tudjuk, mit kell csinálni, de ha bemész a cégbe, akkor egyáltalán nem az van a legtöbb vállalatnál még.
Magyarországon, egy kicsit segítsetek nekem, tegyük helyre, hogy Magyarország egyébként hogy áll ebből a szempontból, ipar 4.0 szempontjából? Azt azért tudjuk, hogy itt nagyon high-tech gyárak vannak, ha csak az autóiparra gondolok, tipikusan ott azért egy elképesztően komoly robotizációs folyamatok és robotizációs munka zajlik, de mondjuk a régióhoz, vagy a világ élvonalához, egyáltalán ez hol van a világ élvonala? Ehhez képest például a magyar gyárak hol tartanak ebben a folyamatban? Hogy mennyire vagyunk lemaradva, vagy éppenséggel éppen az élmezőnyhöz tartozunk?
Hát én beszélnék egy picit ugye a világ élvonala, hogy hol tart. A világon különböző felméréseket végzünk mi is, évente megkérdezzük globálisan a cégeket, hogy hol tartanak. Mindenki kivétel nélkül arról nyilatkozik, hogy ők ipar 4.0, digitalizáció, automatizáció, tehát mindenki valamilyen kezdeményezést végez. Viszont ahogy már András lelőtte egy picit a poént, hogy sehol, mégsem tartanak sehol, és ez a paradox onnan jön, hogy nagyon sokan kis alkalmazásokat, kis szinten, tehát így teljes körül, tulajdonképpen átfogó transformációkkal nagyon keveseknek sikerült úgymond áttörő eredményeket elérni. Konkrétan a World Economic Forummal van egy ilyen közreműködésünk, ahol világszinten föltérképezzük évente, hogy melyek azok a vállalatok, ahol sikerült széles körűen áttörést elérni, és itt kb. 70 gyár van a világon mindenütt, ahol úgy gondoljuk, hogy ez már olyan szinten van, és hát ez azért kevés ahhoz képest, hogy világszinten mennyi ipari vállalat van. Tehát ez egy picit a paradox, hogy mindenki valamit csinál, viszont hát egy olyan 20%-ánál többen nem tudták ezt széles körűre. És azt mondanám, hogyha már a régióra térünk ki, hogy azért ebből a 70 üzemből azért a régióban is vannak. Tehát én nem mondanám azt, hogy le vagyunk maradva semmilyen téren, tehát új technológiák ugyanúgy itt is jelen vannak, amiért nincs széleskörűen érték ebből még kamatoztatva ugyanazok az okok, ami külföldön is.
Igen, és inkább az iparágak közt van különbség, tehát földrajzilag én is ezt tapasztalom, hogy kevesebb az eltérés. Talán fordítva tudnék kiemelni, hogy mondjuk Kínában nagyobb számban láttunk kiugró példákat, és ennek történeti, meg ott kontextuális okai vannak. De úgy egyébként ők Európán belül az egyik legjobb tier 1-es, tehát autóipari beszállító, amit én például láttam, az egy magyarországi telephelye, egy koreai autó beszállító gyártónak. Tehát ez bárhol előfordulhatnak ezek. És inkább talán a KKV-k oldaláról lesz ez izgalmas megközelíteni, hogy egy magyar KKV milyen esélyekkel tud utána eredni ennek az élmezőnek egy svájci KKV-hoz képest, vagy egy kínai, vagy egy japán KKV-hoz képest. Na, az már esetleg érdekesebb, de egyelőre még azért nincs lemaradás, mert nincs élmezőny ezen a fronton. Tehát minden ország ezzel küzd most, hogy például a közepes meg kisebb cégeket hogyan szólítsa meg és támogassa ebben a folyamatban.
Ez a 70-es szám, ez nagyon megragad bennem. Mondhatunk neveket például, hogy miket kell itt elképzelni, milyen gyárakat vagy milyen cégeket kell itt ebben a 70-ben elképzelni, és mondjuk területileg akkor közülük a túlnyomó többség, az nem tudom, Kína, Dél-Korea,
nem, ilyen helyeken egyáltalán van? Nem. Például egy török gyártónak a romániai mosógépgyára, az például benne van ebbe a listába. Van vegyi üzem Németországban, van autóipari beszállító, van autóipari OEM, tehát autógyártó, hát gyakorlatilag a klasszikus
gyógyszergyár, kozmetikai több. Kozmetikai cégek, tehát azért
igen.
Ami egyszer nagy volumenű gyártás, manufaktúra azért eléggé széles körűen át van fedve. Viszont többnyire nagy meg globális szintű cégek, tehát kis meg középméretű vállalatok azért nem nagyon találhatóak a listán.
Jó, akkor visszatérnék egy picit az eredeti kérdésre, hogy a magyar cégek vajon mikor fogják utolérni körülbelül itt ezt a világ, hogyha beszélhetünk egyáltalán világszínvonalról, és egyáltalán mit tapasztaltatok itt az elmúlt másfél évben? Ugye azt hallottuk mindenhonnan, hogy a digitalizáció az most aztán minden céghez betört, és egészen onnan kiindul, vagy a home office-tól kezdve a gyártások automatizációjáig, most aztán tényleg olyan időszakot éltünk, amikor mindenki hirtelen pörgette föl ezeket a folyamatokat, de ez mondjuk tapasztalható-e Magyarországon is ezeknél a gyártóvállalatoknál?
Igen, ez hasonló mértékben tapasztalható szerintem, mint amit látunk Európában. Csak ismételtem meg magamat, hogy a lassú-lassúval jól hasonlítható. És talán azt érdemes megvizsgálni, hogy mik azok az okok, ami miatt ez ilyen nehéz és ilyen lassú. És ez nem elsősorban a beruházás igény, ahogy azt sokan gondolnák. Tehát nem azért, mert ez annyira drága lenne, ezt lehet viszonylag olcsón, szelektíven jól csinálni. Inkább az ehhez kapcsolódó tudás, ismeret, hozzáférés. És ahol láttunk sikeres felzárkóztató programokat, bármilyen központi szervezésben, akár állami, akár privát kezdeményezésben, azok erre helyezték a hangsúlyt, hogy létrehozni valamilyen olyan folyamatot, központot, akár fizikait, akár virtuálist, ami felkarolja ezeket a cégeket, és megfogja a kezüket, és segít nekik automatizálni, digitalizálni, bevezetni dolgokat. És itthon is azt gondolom, hogy ahol sikereket láttunk, ott valahol ilyen jellegű kezdeményezésekhez is kapcsolódott. De egyébként ez megint olyan, amiben nem tudnék most 6-8 külföldi nagyon jó példát mondani. Tehát van egy-kettő, tehát a szingapúri kormány, egyetem és magánvállalatok együttműködésében, ott nekünk a McKinsey-nek is van egy elég jó ilyen digitális tudásközpontja, úgyhogy a Digital Capability Center, DCC. Tehát mi ott segítünk, ott kifejezett középvállalati programok, kis középvállalati programok vannak. Törökországban van egy nagyon nagy, az egy magánkezdeményezés volt. Ott 240 vállalat fogott össze, és több mint 200 ezer főt szeretnének kiképezni a következő évben. Tehát 200 ezer munkahelyük van, az a cél, hogy mindenki átfoljon ezen a központon valamilyen képzésén a következő évben. És ezek talán azok, amikkel meg lehet így a kritikus tömeget meghaladóan ragadni ezt a problémakört. Hogy aki hazamenjen onnan, és azt mondja, hogy értem, miért kell csinálni, értem, hogy kell csinálni nagyjából, és értem, hogy kihez kell fordulnom. Egy kicsit olyan, mintha laptopot szeretnénk, 20 évvel ezelőtt laptopot szerettünk volna adni egy kisközségben, egy abszolút ahhoz nem kapcsolódó munkakörnek, hogy ott nem az volt feltétlenül a legnagyobb baj, hogy nem tud venni egy laptopot, vagy mi nem tudunk neki adni, hanem ki fogja megtanítani használni, ki fogja mondani, milyen programot tegyen rá, hogy kell karban tartani, kinek szóljon, ha baja van. Ma viszont már azért mindenki, hát nem mindenki, de úgy szóval látjuk, hogy azért ugye mindennapok része lett egy laptop, meg egy internet használat, és kicsit ez is ilyen.
Egyébként én azt gondolom, hogy sokak számára talán azért fontos, meg érdekes ez az ipar 4.0, meg az egész témakör, mert azt feltételezzük, hogy ez aztán ezek olyan fejlesztések, amik valós választ adnak arra a globális munkaerőhiányra, amit mondjuk főleg az ipar meg a gyártás területén tapasztalható. De ez valójában így van-e? Hogyha mondjuk a gyakorlati oldalát akarom megközelíteni, ha bemennék ebbe a romániai mosógépgyárba, ott mondjuk látnék-e élő embereket dolgozni, vagy már teljesen csak robotokat?
Ez egy összetett kérdés, és nehéz általánosítani a munkaerő kérdést önmagában, mert el kell különíteni, hogy milyen típusú munkaerő. Nekünk az a tapasztalatunk, hogy az ipar 4.0 és a robotizáció által úgymond a nagyon könnyen általánosítható, szabályosítható, rendszerezhető tulajdonképpen feladatok azok, amiket azért lehet helyettesíteni. És ez többnyire, tehát többnyire a munkaerő úgymond, ami helyettesítve lesz, az inkább ez a munkaerő, ami tulajdonképpen a kétkezű munka, tulajdonképpen ezek a mechanikus ismétlődő feladatok. Ami, ahol van munkaerőhiány, vagy azért, mert olyan vannak esetek, ahol nagy kockázatú munka, például mikor egy egy 300 fokos bojlert kint 40 fokon, és ki kell takarítani, hát azért akkor mindenki örvend, és akkor mindenkinek jó az, hogy arra van egy robotizált megoldás, hogy azt hogyan lehet azt takarítani. Meg monotonok is ezek, tehát azért láttuk azt, hogy itt nehéz hosszú távon munkaerőt fenntartani. Viszont a munkaerő hiány tulajdonképpen, ahol kialakul, az inkább úgymond a magas képzettséget igénylő munkaerőnél van, akik működtetik ezeket a programokat, akik a robotokat felprogramozzák. Úgy szoktuk mondani, hogy az ilyen modellezésnél, meg mesterséges intelligenciánál, tehát annyira jó úgymond a végtermék, amennyire jók az adatok, meg úgymond a tudás, amit beleteszünk, az viszont szakemberektől jön. És itt van azért a hiány, amit láttunk. Annak ellenére, hogy a robotizáció tehát sok munkahelyet helyettesít, ugye Európa szinten, mikor erre ránéztünk, úgy látjuk, hogy azért itt lesz munkaerőhiány, főleg itt a programozói, meg a magas képzettség szintjén. Tehát nagyon erős összefüggés van a képzettségi szint, meg a munkaerőhiányon. Tehát ezért nehéz úgymond általánosítani.
Szóval történelmi távlatba helyezve, amit Brigi is mond, a 100 évvel ezelőtti gyáraknak a munkásai, amit akkor csináltak, az ma senkinek nem hiányzik. És mégis vannak a gyárban munkások. Tehát hozzáidomul a világ a lehetőségekhez. És ezt a sok monoton munkát, ezt senki nem fogja hiányolni 10 év múlva, sőt egy kicsit embertelennek fogjuk érezni, hogy valaki áll egy gyárban, és egész nap az a feladata, hogy mondjuk 40 ezer darab szegecset a helyére berak, amit utána egy gép lenyom. És ma ez van egy gyárban még. Ez nem méltó szerintem a 2021 kor szelleméhez, és ez nem is fog hiányozni. Viszont ahogy eltűntek 100 évvel ezelőtt azok a monoton munkák, amiket ma teljesen evidens, hogy gép végez, keletkeztek helyette új munkák. Tehát a termék például sokkal komplexebb lett, és egy 100 évvel ezelőtti autót valószínűleg ma egy ilyen egy cellába bemennének az anyagok az egyik oldalon, és 3 méterrel később kijönne a Ford T-modell. Most kis túlzás, ez mondjuk egy erős túlzás volt, de sok termékre ez igaz, hogy annyival egyszerűbb volt. És ma egy ugyanolyan gépet, vagy ugyanolyan terméket előállító gyárban ugyanúgy vannak emberek, mert maga a termék 50-szer bonyolultabb lett közben. És akkor azokat a primitív dolgokat megcsinál a gép, és most megint az ember ül a csúcsán, úgymond, és csinálja azt, amit a gép még mindig nem tud. De én azt gondolom, hogy nem lesznek üres gyárak, de nem lesznek remélem olyan gyárak 20 év múlva, hogy tényleg valaki 40 ezer szegecset helyez be a lyukba egy napon keresztül.
De egyébként mérnöki szinten, vagy mondjuk magasan képzett munkaerő szintjén azt tudjuk például, hogy mikre lesz itt szükség, nem tudom, 15-20-30 év múlva, vagy ez közhelyszámba megy, most már nagyon régóta halljuk, hogy könnyen lehet, hogy egy mai gyermek, annak fogalma sincs, hogy lehet, hogy nem is létezik még az a munkakör, amit majd ő el fog végezni, amikor 30 éves lesz, de ez például itt az Ipar 4.0 kapcsán látszik már, hogy a jövő gyáraiban a magasan képzett munkaerő pontosan mivel fog foglalkozni?
Úgy fog, hogy pontosan mivel, tehát irányt látunk, hogy pontosan mivel, azt szerintem így 20-30 éves távlatban csak úgy találgatni tudjuk, de hogy irányaiban, tehát amit említettem, programozást különböző nyelvezetekben, különböző programozói nyelvekben, különböző technológiákban, technológiai ismeret, tehát minden, ami azzal kapcsolatos, hogy valahogy ami történik a gyárban, azt a fizikai vagy azt az üzleti, úgymond folyamatot lefordítani a gép nyelvére. Tehát bármi, ami ezzel kapcsolatos, azért erre mindenképp nagy kereslet és igény lesz. Tehát a mérnöki munka a szakmai oldala megmarad.
Talán az adattudomány az új ezen a területen. Tehát még ma egy gyárban nincs adattudós feltétlenül. Lehet, hogy a jövőben lesz, de lehet nem a gyárban lesz, hanem a szolgáltatójánál, vagy a partnerénél, vagy az ekoszisztémába, vagy a központjába is 20 gyárért fog felelni, tehát azért nem gondolom, hogy magában esetleg a gyárban lesz. Ami még érdekes szerintem, hogy a mostani meglévő munkák hogy bővülnek ki az új elvárások fényében. Például ma egy karbantartó mérnök tervezi a gépeknek a úgynevezett tervezett karbantartását, tehát amikor direkt megállunk mondjuk havonta kicserélni egy alkatrészt, mielőtt még az eltörne. Ugyanez a mérnök esetleg megnézi, hogy miért robbant le harmadjára egy adott gép nagyon hasonló módon, és gondolkodik, hogy mit lehetne ezzel tenni. Irányítja úgy általában a szakmai munkát, a karbantartó technikusokat, és ez érti a gépeket, tehát ő felel azért, hogy működjön. Hogyha az ipar 4.0 igen népszerű, és kezdetben úgy éreztem, hogy kicsit nem méltán népszerű, mert még nagyon irreális fenegyerekét a prediktív karbantartást behozzuk a képbe, amikor ugye rengeteg adat alapján előre megpróbáljuk megmondani, hogy mikor fog elromlani a gép, és hogyan, és azért nem havonta cserélünk ki valamit, hanem akkor majd, ha kell, és nem csak azt, amiről eddig tudtuk, hogy havonta ki kell, hanem nagyon sok mindenről fogjuk elvileg előre tudni, hogy hogy kell megjavítani. Na, amikor ez bejön a képbe, és a mainál nagyobb teret nyer, akkor ugyanennek a karbantartó mérnöknek tudnia kell bánnia ezzel a prediktív karbantartó rendszerrel, ezt tudnia kell segíteni, kialakítani, mert hiába jön oda egy szolgáltató, a géphez még mindig ez az ember fog érteni, és nem az a cég, aki a karbantartó szoftverhez ért. Tehát neki például jelentősen ki fog a feladatköre bővülni fölfelé, hogy úgy mondjam, és remélhetőleg mindenki örömére. Tehát azon egy ilyen mérnöknek ez egy felüdülés lesz, miután belőjön egy kicsit.
Nagyon sok vállalatnál látjuk már ezt megtörténni, tehát nagyon tudatosan gondolkodnak azon, hogy hogyan lehet a mostani mérnöki tudást például már fölfejleszteni, vagy átképezni, úgymond, hogy ezeket az adattudósoknak is akár. Tehát én láttam példát arra, hogy mérnök bármilyen korosztály, bármilyen szakosodástól függetlenül adattudóssá fejlesztette magát ilyen 3-6 hónap távlatban olyan szintre, hogy például egy ilyen gépfenntartást már a szoftverben is tudott úgymond adatmodelleket építeni, adatmodelleket fönntartani, tehát azért ez már eléggé elindult. Azt látjuk, hogy azoknál a vállalatoknál, ahol ők vállalatszinten gondolkodnak strukturálisan erről, ott azért sokkal nagyobb sikere van az ipar 4.0-nak, mint máshol. És ez az egy eleme annak, amikor korábban utaltunk arra, hogy miért nincs sikere, ez az egyik tényező, amiért sok helyen azért még mindig kis kezdeményezések szintjén marad az ipar 4.0-ra.
Szerintem a hallgatókban is felmerült a kérdés, hogy egy tök jó, egy nagyon pozitív jövőképet festünk fel ezzel az egész folyamattal, amiről beszélgetünk. De mi történik azokkal, akik kimaradnak ebből a fejlesztésekből, mondjuk azért, mert nem tudják, nincs rá egész egyszerűen anyagi hátterük, hogy megvalósítsák ezeket, vagy mondjuk olyan munkakörben dolgoznak, egyáltalán létezhet-e olyan munkakör, amire nem lehet ezt alkalmazni. Mondjuk, hogyha én becsukom a szemem és elképzelem, hogy hol nem működhet az ipar 4.0, akkor azt gondolom, hogy az oszakai Hattori Hanzo szamurájkar gyárban, ott lehet, hogy ahol két évente csinálnak egy pengét, ott nem feltétlenül működne majd ez a folyamat. De hogy egyáltalán elképzelhető az, hogy van olyan gyártó cég, akinek ez nem jelent semmilyen megoldást. És aki viszont nem tudja, nem engedheti meg magának, ő biztosan le fog maradni itt a versenyben, akár globális szinten is?
Hát ahogy te is mondod, ez attól függ, hogy ki mit csinál. Van, aki immunis lesz egy kicsit rá, ez azért nagyon kevés ilyen lesz szerintem. És olyan pedig a mérték eltérő, hogy mennyire kiélezett egy iparág, és mennyire lehet rá alkalmazni ezeket a dolgokat. És visszakanyarod például a prediktív karbantartás konkrét esetére, bizonyos iparágakban egy idő után valószínűleg nagyon nehéz lesz meglenni nélküle. Például egy olajfinomítóba, itt egy közép-európai olajfinomítóba is 8000 egyforma szivattyú van. Azt egy idő után valaki nem prediktív karbantartással kezeli, akkor kialakul egy versenyhátránya a többi versenytárshoz képest. Ugyanez a prediktív karbantartás egy futószalagon félig kézzel dolgozó cégnél inkább nevetséges jelenleg, mint szükséges, tehát ő nem fog sem belemaradni. Most ez egy megoldás, de végigmehetnénk nagyon sok megoldáson, és akkor ennek az összege meghatározza azt, hogy egy iparág mennyire ipar 4.0-osítható, ipar 0-osítható, hogyha mondhatok ilyet. Na most ahol ez, és a többség ilyen az iparnak, hogy fogékony rá, ott le fog maradni, azt gondolom. Ugyanúgy lemarad, mintha ma valaki laptop nélkül próbál bizonyos munkaköröket ellátni, bizonyos szellemi munkaköröket, vagy ugyanúgy lemarad, mint hogyha tömegpiacra szeretne automatizálás nélkül olcsó termékeket gyártani. Nem lehet. Tehát lehet próbálni, de nem lesz jövedelmező, nem lesz. És nem csak a költség része, a kiszolgálás gyorsasága, a flexibilitása, milyen termékpalettát tud készíteni. Tehát az ipar 4.0-nak nagyon sok hatása lesz a költségen túl, amit észrevétlenül az évek múlásával így fel se fog tűnni, nem fogjuk észrevenni, hogy még sokkal többféle modellvariást rendelhetek például egy autóból. Ez nem olyan egyszerű legyártani ma, nem véletlenül, de lehet 10 év múlva már majdnem, hogy személyre szabott lesz az autó. Na, ez az, ott a háttérben az ipar 4.0 van. Na most azon a piacon, aki ezt nem lépte meg, akkor nem csak költséghátrány lesz, hanem az ő autóit nem lehet majd személyre szabni. És ez most a futócipő szintjén már a mai valóság, hogy lehet a saját lábamra, a saját mintámmal, a másik cégnél meg nem lehet. Most még lehetne versenyhátrány, mert olyan nagy igény nincsen esetleg, de úgy szép lassan azt, aki kimarad, lemarad.
És a Covid erre jó példa volt, hogy aki kimarad, lemarad, mert korábban kérdezted, hogy a Covid hogyan befolyásolt ezt az egészet, és eléggé szélsőséges jelenséget láttunk mi. Két véglet az az, hogy aki már azok a vállalatok, ahol voltak kezdeményezések, ahol voltak alapok megteremtve, ők sokkal jobban, meg gyorsabban tudtak alkalmazkodni, meg azok, ahol nem. És mivel a Covid környezetben, tehát azok a vállalatok, ahol nem is indult el, meg az alapok nem voltak megteremtve, mivel hogy a tőkét akarták mindenképpen menteni, ezért nem is fektettek be ebben az időszakban. Tehát ami különbség volt, az még inkább megnőtt.
Igen, ez polarizálta nagyon, az ipart, sok helyen ez tetten érhető volt, és jól megmutatta az erejét is az ipar 4.0-nak, és egy nagy lökést is adott. Sok helyen látjuk azt, hogy évek óta kacérkodtak a gondolattal, és most egyszer csak csinálni is szeretnék, nem csak kacérkodni, ami egy jelentős különbség ebben az esetben. Amire Brigi is italt korábban, hogy mindenki csak kicsibe próbálkozik, ennek mi ilyen nevet is adtunk, úgy hívjuk, hogy The Pilot Purgatory, tehát gyakorlatilag a pilótázás pokla, amikor újra és újra kicsibe próbálkozunk, és semmi hatása nincs az üzleti eredményeinkre. Na, tehát egy csomóan átlendültek ezen a kritikus ponton, és ennek az volt az oka, hogy rájöttek, hogyha nem látjuk távolról a gyár teljesítményét, akkor hátrányt szenvedünk. Tehát egyszerűen csak nem lehettek ott például a vezetők részben, vagy a mérnökök. Akinek voltak jó digitalizációs megoldás, azok nagyon jól tudták otthonról is, hogy mi történik a gyárban. Másik az, hogy a ellátási láncban nem lehetett látni, hogy mi hol van, és miből van még anyag, mit tudnék termelni, hogy tudom újra tervezni, ha nincs anyag. Akkor itt látták, akiknek nincsen, hogy jó lenne, ha látnánk. És akkor most nagyon sok ilyen felkérést kapunk például, hogy supply chain digitization, full transparency, ami mint fogalom senkinek nem új még ezekben a beszélgetésekben sem, az most az az új benne, hogy kéne csinálni. Szóval, hogy így sokat lendített az ipar 4.0-án ez a sok hatás, mint ahogy hát az élet többi területén is a digitális fizetéstől kezdve a digitális oktatáson, egészségügyön át, mindenhol ugyanezt történt.
Egyébként mondjuk, hogyha a magyar vállalkozókat nézzük, vagy hát egyébként regionális szinten is nézhetjük, ők, nekik honnan kellene azt tudni, hogy az ő vállalkozásukra milyen ipar 4.0-as megoldások vagy fejlesztési lehetőségek léteznek egyébként? Tehát hogyha van egy fröccsöntő kisiparosunk, egy nem tudom, néhány személyes cég mezőkövesden, aki most már nem műanyag poharakat fröccsön, mert az már nem lehet, hanem nem tudom, speciális nádból, cukornádból készít poharakat, és azokat fesztiválokon szeretné eladni, mert ott erre van kereslet, és egyébként lehetne digitalizálni, mert biztos lehetne az ő munkáját is valahogy. Azt neki honnan kellene tudnia? Tehát most hogy fogja a magyar mondjuk kisvállalkozói, középvállalkozói réteg ezeket a dolgokat magáévá tenni, vagy a saját üzletmenetében alkalmazni?
Több rétű a válasz sajnos. Egyrészt fogadhat egy tanácsadót, aki megmondja, hogy mit csináljon. Ez egy egyszerű változat. De nincs sok ilyen, sajnos, pláne KKV szinten, pláne Magyarországon is. Ilyen szempontból azért van különbség, hogy talán Németországban az üzemméret miatt ott azért vannak erre már szakosodva. Másik az, hogy a beszállítóival, tehát akitől eddig vette egy robotot, vagy mert azért lehetett robotja, mondjuk ha fröccsöntött egy porat, akkor valami kivette a gépből, tehát hogy vannak már kapcsolatai, ezekkel más kapcsolatot kell építeni. Ez egy elég nagy ilyen alapköve, vagy sarokköve az ipar 4.0 mozgalomnak, hogy itt partnerségek lesznek, együttműködések, ekoszisztéma, közös érdekek. Tehát magyarul elmegy az adott beszállítóhoz, és nem azt mondja, hogy kérek egy ilyen robotot, hanem azt mondja, hogy gyertek már ki megnézni, mert nem tudom, hogy mit kérek. És annak másfélnek is meg kell tanulni, hogy nem eladni megy ki, hanem együttműködést építeni, és majd annyit ad el akkor éppen, amennyi ott tényleg kell, abban reményben, hogy 5 év múlva is tőle fogja a másik venni. És a harmadik pillére lehet az, ezek az ipar 4.0 képzési centrumok, amik ezek a digitális capability centerek, amikből most egyre többet látunk, és tényleg a KKV-k a legnagyobb nyertesei és célcsoportja ennek, mert ők oda el tudnak menni, és ott valaki megfogja a kezüket, esetleg meg is értik. Ezek szoktak olyan programokat csinálni, hogy kifejezetten felkarolnak ilyen KKV-kat csoportonként, és akkor van egyfajta méretgazdaságossága ennek a nagyon specifikus tanácsadásnak. Ez is egy szakma egy kicsit, hogy mit kell csinálni. És akkor előbb-utóbb meg valószínűleg olyan lesz, mint a laptop megint csak, hogy úgy beleivódik a köztudatba, és már bizonyos dolgokhoz semmilyen segítség nem kell, mert úgy szájhagyomány útján is egymásról fogják tudni, hogy mit érdemes megvásárolni. De nincsenek plug-and-play megoldások. Tehát az egyik nagy csalódás a kezdeti éveiben az ipar 4.0-nak az volt, hogy bizonyos cégek nagyon sok pénzt belepumpáltak, és semmi nem jött ki belőle.
Ez nem a dobozos termékekről szól.
Nem. Nincs olyan, hogy veszek valamit, és most már nekem is van ipar 4.0-án, hanem ez egy, tehát mi például csinálunk ilyen katalógust arról, hogy milyen jó megoldásokat látunk. Mi úgy hívjuk, hogy use case, tehát ilyen alkalmazási eseteket, vagy levers, mint megoldások. Ez több száz dolgot magába tud foglalni. Viszont mi ezt megcsináljuk, és ez fontos, és szoktuk használni így úgy, de mindig elmondjuk az ügyfeleknek, hogy itt a poén nem az, hogy nekünk van egy ilyen, másnak meg nincsen, mert ezt össze lehet szedni egy kis googlözéssel is pár hét alatt, valami ilyesmit, hanem ezt le kell tudni fordítani az adott helyszín szövegkörnyezetére. És ehhez business case-t kell építeni, ki kell találni, hogy mit mielőtt, mi mire épül, mivel függ össze. És sajnos ez az, ami nem csak KKV-knél, hanem egyen nagyobb üzemméretben is egy szokatlan új feladattípus ezeknek a vállalatoknak. És nincs meg hozzá a vezetői infrastruktúra, a kultúra, és konkrétan a rutin vagy a szaktudás sem feltétlenül.
Hogyha jól tudom, akkor azért ezekre a folyamatokra elég komoly pályázati lehetőségek vannak. Ezekkel lehet motiválni a magyar vállalkozókat?
Lehet, de tehát nagyon sok jó megoldást látunk ennek a következményeként, de ez nem mentesít sajnos minket ez alól az alapprobléma alól, hogy azt jól is kell tudni elkölteni. Tehát a lehető legjobb szándékkal vásárol valaki egy berendezést, de egy kicsit néha fáj az ember szíve, ha elvetődik egy ilyen gyárba, és azt látja, hogy mi mindent lehetett volna esetleg egy kicsit máshogy. És egy jó példa, mondjuk voltam néhány hónapja egy magyar klasszikus KKV-nál, ami elképesztő világszínvonalú dolgokat csinált. Ez egy autóipari mini vállalkozás, 30-40 fővel. Tényleg lélegzetelállító volt. Viszont ők úgy bővültek egy adott ponton, hogy vásároltak CNC berendezéseket. És mivel az alaptevékenységben az volt a filozófiájuk, hogy rendkívül igényesek, és az ott be is vált, mert egy piaci rést szolgáltak, ők ugyanígy jártak el, amikor pályázati forrásból ipar 4.0 égisze alá CNC-ket vettek, fantasztikus CNC-ket vettek. És pillanatnyilag, amikor ott voltunk, akkor egy ilyen 100 kilós vastömböt faragtak le egy karikává, és ment bele valami erőműbi berendezésbe. Ehhez nem igazán szerencsés a félmilliárd forintos CNC-gép, mert az nem arra van kitalálva. Cserébe lett volna egy 20-30 ötletünk, hogy mit lehetett volna egy picit jobban. Tehát ez jól illusztrálja, hogy a lehető legjobb szándékkal, egyik legjobb élményem volt itthon ez a gyár, az összes többi része, a szakembergárda, minden. De ehhez ez egy másik szakma. És hogy ez valószínűleg itt megint bejön az, hogy valahogy jó lenne segíteni, de ez nem itthoni jelenség. Tehát ez legalább ennyire így van többi országban is.
Egy kicsit még szeretnék visszatérni oda, hogy futócipők és műanyag poharak. Hogyha azt feltételezzük, hogy rohamosan terjed az ipar 4.0 akár a világban, akár Magyarországon, és mondjuk ez azzal jár együtt például, hogy kevesebb élő munkára lesz szükség, és egyéb költséghatékonyságot növelő tényezők lesznek a cégeknél, akkor én fogyasztóként gondolhatom-e úgy, hogyha sok cipőgyárnál lesz ipar 4.0-ás berendezések és működés, és sok pohárgyárnál lesz hasonló ipar 4.0, akkor én azt jól sejtem-e, hogy ezzel én fogyasztóként jól fogok járni, konkrétan arra gondolok, hogy olcsóbbak lesznek a futócipők és a műanyag poharak.
Ennek szerintem több dimenziója van, hogy fogyasztóként mivel járhatunk jobban. És itt megint nehéz általánosítani, most mehetjük futócipőt is példának, hogy attól függ, hogy mire kell a futócipő. Hogyha a minőség az elsődleges szempont és nem az ár, akkor az Ipar 4.0 által az, hogy én konfigurálhatok magamnak egy bármilyen futócipőt olyan paraméterekkel, ami az én lábamhoz a legjobb, és amivel a következő maratoni rekordot megdöntöm, akkor nekem az lesz az előny, mint fogyasztó. Lehet, hogy ez drágább lesz, mert hogy ezt a képességét annak a vállalatnak azért valamilyen szinten meg kell térüljön a befektetés. Viszont hogyha tényleg alapfutócipő kell azért, hogy futócipő legyen, legolcsóbbat keresem, akkor lesz ennek egy költséghatása, hogy ebből én, mint fogyasztó mennyit fogok látni, valószínűleg nem a teljes költséghatás, tehát azért ott valószínűleg lesz eltérés abban, hogy én mit észlelek, és a vállalat mit képes kamatoztatni.
Van egy kedvenc példám az autóiparból ehhez kapcsolódóan. Csináltak egy kimutatást két nagyon stabil autótípusnak a történeti árazásáról, és az a Volkswagen Golf és a 3-as BMW volt, azt hiszem. És ezeknek az ára az elmúlt 40 évben változatlan maradt vásárlóerőparitáson, vagy reálértékben. Tehát a német, ezt a Németországra vetítették, ugyanolyan anyagi ráfordítás volt 40 éve valakinek venni egy Golfot, mint ma. Csak ha ma megnézzük, bár, és az időző a két típus, mert ezeknek a pozicionálása nem változott. Kicsit nőtt minden, és kerültek be alá modellek, de itt nem az, hogy teljesen át újra gondolták. A poén az, hogy ha ma megnézzük, gyakorlatilag egy űrcirkáló egy Volkswagen Golf az első Golfhoz képest, mert abban a rádió volt a legnagyobb elektronika valószínűleg, és azt is extrába kellett venni bele. Ma meg van benne mondjuk 50 számítógép és 10 légzsák, és tényleg magától megy gyakorlatilag az út, és mégis ugyanannyiba kerül. És nem az történt, hogy ma a rengeteg technikai előrelépés következtében már filérekbe kerül egy Volkswagen Golf, egy 3-as BMW, hanem az olyat is tud. De ma egyébként egy annó Golfnak, egy olyan autót, mint annó Golf volt 40 éve, azt ma viszonylag olcsón megvásárolhat valaki. És ugyanez igaz a futócipőre valószínűleg, hogy mindig lesznek drága futócipők. De az úgy fog annyiba kerülni, mint 30 éve egy hasonló, hogy abban meg már chip fogja számlálni a lépéseiket, meg a kalóriafogyasztást, meg világítani fog, ha besötétedik, stb. Mert szépen feltöltik tartalommal, mert az ember úgy is rászán x forintot, ha egy adott társadalmi rétegben van, akkor annyit fog úgyis a futócipőre szállni. Tehát inkább a termékek feltöltik majd szerintem tartalommal. És ez fog leginkább változni. De ha megnézzük egyébként, hogy a fogyasztás termékek alja, hogy változott az elmúlt 40-50-100 évben, egy folyamatos olcsósodás látszik. Csak azért nem érezzük, mert ma már ugyan két filérbe kerül, nem tudom, egy turmixgépet vásárolnom, de az okos telefon az egy átlag magyar havi fizetésbe kerül, mert most az a menő, nem a turmixgép. És lehet, hogy az okos telefon 10 év múlva a filérekbe fog kerülni, és ez majd egy olyan kütyű, ami megint csak egy havi fizetésbe fog kerülni, mert akkor az lesz a drága. Szóval valószínűleg így, ezért nem annyira feltűnő. Ezt akartam csak ezzel mondani, hogy folytatódik az Ipar 4.0-val ez az olcsósodás, és folytatódik a tartalom gazdagodása párhuzamosan, ami ellensúlyozza.
Van még egy érdekes kérdés, amiben kíváncsi lennék a véleményetekre. Hogyha én jól értem, akkor az Ipar 4.0-val számszerűleg sokkal többet lehet termelni, mint mondjuk eddig, tehát hatékonyabb lesz a termelés. És én azt feltételezem, hogy ebből az is következik, hogy sok felesleget is termelnek majd a gyárak. Olyan, mondjuk, hogyha csak a fogyasztói termékeknél maradunk, akkor olyan nem lesz szükség annyi futócipőre, és nem lesz szükség annyi műanyag pohárra. De ugye azt is tudjuk, hogy mondjuk ezekkel az eszközökkel, vagy ezekben a rendszerekben szervezett eszközökkel mondjuk sokkal kevesebb selejtet fognak termelni a gyárak. Tehát mondjuk környezetvédelmi szempontból az pedig egy sokkal előnyösebb dolog lesz. Hogy látjátok egyébként, hogy ez egyértelműen kijelenthető, hogy az Ipar 4.0 az mondjuk környezetvédelmi vagy fenntarthatósági szempontból biztosan jobb lesz a globális szinten nézve?
Én erre egy példát tudok mondani, hogy én mit észlelek így a vállalatokkal, akikkel dolgozom. Egy konkrét példa, egy fémipari cég, aki például az autóiparnak is beszállít, ahol egy Ipar 4.0 alkalmazás, amiről viszonylag sokat beszélgettünk így a környezettudatosság szintjén, hogy hogyan lehet a termék minőséget úgy maximalizálni, hogy minél kevesebb melléktermék, vagy amit úgy mondunk, hogy fölösleges termék legyen. Tehát a fémiparban, ahogy a fémet földolgozzuk, hogy le kell vágni a széleit, itt-ott kénytelenek vagyunk a fémnek egy részét megszabadulni, és az ipar 4.0 például a mesterséges intelligencia tud ebben segíteni, hogy hol lehet nem 3 mm-t, hanem csak 1 mm-t levágni az anyagból, úgyhogy ne sérüljön a minőség. Tehát azért, és nagyon tudatosan van ez valójában fenntarthatósághoz kötve, mert ezek a vállalatok már azért maguknak elég ambiciós célokat tűztek ki fenntarthatósági szinten. Tehát így példa erején látom, tehát hogy mennyire globális szinten minden vállalat szintjén ez megjelenik, valószínűleg valamilyen szinten biztosan igen. Tehát én azt mondanám, hogy hozzásegít.
Biztos, hogy segít a fenntarthatóságban, nagyon-nagyon segít, mert okosan termelünk. A túlfogyasztás nem oldja meg, és ez amire te is utaltál. A túlfogyasztást esetleg az oldja meg, hogy hiába szinte 0 forint egy papír pohár, mégse veszünk rengeteg papírporat. Az már nagy kár egyébként, hogyha kicsit drágább lenne, lehet nem dobálnánk el. Vagy a futócipő példája, hogy nem probléma 3 havonta venni, ha úgy alakul, mert egyszerűbb mind megjavítatni, mert senki nem javítja meg. Szóval ettől nem fog minket valószínűleg megóvni, de azoktól a veszteségektől igen, amik ellen, mint fogyasztó, mi ma nem tudnánk mit tenni. Tehát amit Brigi is mondott, hogy mennyi veszteség árán kerül ki egy termék a gyárból, amit mi megveszünk egységnyi pénzért, azon tud segíteni nagyon sokat az intelligens termelés.
Szerintem érdekes témákkal beszélgettünk, úgyhogy én köszönöm szépen vendégeimnek, a McKinsey szakértőinek, hogy megtiszteltek minket azzal, hogy bejöttek ide hozzánk a stúdióba. Boyer Brigittával és Kadocsa Andrással beszélgettünk a Portfolio Business podcastjében. Köszönöm, hogy hallgattok minket, és ne felejtsetek el bekövetni SoundCloudon, Spotify-on és Apple Musicon is, és hamarosan jelentkezünk újabb tartalmakkal, és hamarosan jelentkezünk újabb McKinsey podcastunkkal is. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!